közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum, Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Folytatjuk a Budapesti Történeti Múzeum Eltűnt idők nyomában című kiállításán készült riportot. A kalauzunk továbbra is Szilas Gábor, Tóth Farkas Márton és Mészáros Boglárka régészek, a tárlat kurátorai. Közben tovább haladunk itt a vitrinek között, és itt a következő egy olyan tartalmú vitrin, amivel nem lehet soha mellé nyúlni. Ugyan számomra is nagyon kedves kardok vannak a többi között benne, de általában is, hogyha jól látom, a fegyvereké itt a főszerep. És van itt minden a bronzkarttól egészen a kora középkori kardig.
Igen, jól látjuk. Ez egy olyan vitrin, ami a társadalmi kapcsolatokkal foglalkozik. Összesen 10 tematikus vitrinünk van. Próbáltunk olyan témákat választani, amik a mai embert is érdekelhetik. Ilyen például a háború és béke kérdése is. Úgyhogy nem véletlen, hogy ebben a vitrinben fegyvereket látunk, ugyanis ezek mind ugye a háborús időszakoknak a lenyomatait tükrözik számunkra régészeti leletanyagként. Őskori fegyvereket, védőfegyvereket láthatunk, valamint ugye avarkori, illetve honfoglaláskori fegyverzetet. Itt megjelennek a szabják, a kétélű kardok, a lándzsák, valamint ugye a íjászathoz szükséges íjmerevítő csontok, amik ugye a sztyeppéről hozott reflexzéinak is a részei, illetve ahhoz a felszereléshez tartozott, illetve láthatunk itt az avarkorhoz kapcsolható különböző nyílhegyeket, ezeket a típusokat is szerettük volna minél szélesebb körben bemutatni. A harcászati eszközök mellett megfigyelhetőek azonban itt olyan tárgyak is, amik a békés periódusra hívják fel a figyelmet, ilyenek például a kereskedelemre utaló leletek. Láthatóak itt római importtárgyak, köztük teraszigilláták, mécsesek, vagy különböző római kisleletek. Ezek ugye a békés időszaknak a lenyomatai, főleg ez az 1-től 5. századig keltezhető régészeti időszaknak az emlékei. A rómaiak mellett ugye nem feltétlenül tudjuk, hogy a Barbarikumban, tehát a Dunának a túloldalán pedig a szarmaták éltek, és közöttük hol háborús, hol békés időszak váltakozott, és a kereskedelem az például az egyik ilyen békés periódusnak a lenyomata.
Következő vitrin, hogyha nem is a háborúnak a témáját folytatja, de gyanítom, hogy itt a vadászat, illetve az élelem megtermelése lehet a középpontban.
Igen, ez az élelem és az erőforrások témáját járja körül ez a vitrin, ez a tárgyválogatás, tehát nyilván mik a legfontosabb telepítő tényezők egy adott területen, ahogy mi szoktuk mondani, hát az ivóvízhez való hozzáférés például, illetve az élelem megtermelésének, megszerzésének a lehetőségei. Határozták meg mindig is, hogy mely területek számítottak kedvezőtnek vagy kedvezőtlennek. Ilyen szempontból Budapest egyébként egy nagyon kedvező terület volt mindig is, tehát az őskőkortól akár napjainkig mondhatjuk ezt, vagy a középkori időszakáig, hiszen olyan tájaknak a találkozási zónájáról beszélünk, a Duna által meghatározott területről beszélünk, ahol kedvező életfeltételeket talált minden itt megjelenő és itt letelepedni szándékozó népcsoport és közösség. Ennek a bizonyítékait látjuk többek közt ebben a vitrinben is, ahol például az ivóvízhez való hozzáférést a kutakban talált, és csodálatos módon a mai napig megmaradt fa vödrök mutatják, vagy például a vadászatnak az emlékei közé tartoznak ezek a vatkan agyar trófák tulajdonképpen, és a már kihalt őstuloknak a szarva is. De itt láthatjuk a különböző nyersanyagokhoz, bányászott termékekhez kapcsolódó leleteket, a halászat emlékeit, a fakitermelés vagy az állattenyésztés, a gabonatermesztés különböző korszakokból származó leleteit is.
És ugye az ivóvíz szempontjából nem is a Duna volt a legfontosabb az itt megtelepedett emberek számára, hanem a két fő pesti oldalon lévő nagy patak, a Szilas patak meg a Rákos patak.
Hát a Duna is nagyon fontos volt bizonyos korszakokban, alapvetően a Dunának a vonalára, a Duna partszakaszára felfűződve láthatjuk a lelőhelyeket. Vannak olyan kultúrák, ahol el sem távolodnak attól a 2-300 méteres sávtól egyébként, ami a Duna parti zónáját jelenti. De valóban egyébként a mellékvizeknek a szerepe is rendkívül jelentős. A Szilas, a Rákos patak, a Gyáli patak tulajdonképpen a pesti oldalon, de akár a budai oldalon is lehetne sorolni ezeket a kisebb patakokat, mellékvizeket, és nem feledkezhetünk meg a forrásokról, illetve a hévforrásokról sem, amelyek szintén nagyon fontosak voltak, és gyakran jelenthették akár az élet és a halál közti vékony mesdjén is a túlélésnek a zálogát.
tovább haladunk a kiállításban. Mikor derült ki, hogy ennek a területnek nagyon fontos szerepet kell kapnia az ország történetében? Ugye fővárossá csak a késő középkorban vált Buda, de ugye nyilván már korábban voltak jelei, hogy az itteni települések azok valamiért nagyon fontos központi szerepet fognak kapni.
Így van, ugye itt az ős- és népvándorlási főosztály egyik fő kutatási projektje a régészeti topográfia felfejtése, ez évről évre, mint egy puzzle alakul, egyre tökéletesebb a tudásunk, de soha nem fog elérni a 100%-os információs állományt. Azt látjuk mindenképp, hogy a lelőhelyek koncentrációja egyértelműen az őskor folyamán már megfigyelhető, holott az őskor periódusainak a nagy részében város és jellegű települések még nincsenek, de már a neolitikumban és a részkorban megjelennek olyan települési koncentrációk, nagyobb települési egységek, amelyek központi jelleggel is bírnak, a részkor folyamán, a korarészkor folyamán már erődített árokkal körülvett településről is tudunk egyébként, nem messze a Bogi által említett avarkori temetőtől, csak jó pár ezer évvel korábbról. A bronzkorban meg megjelennek már azok a magaslati települések, központok, úgynevezett teltelepülések, vagy azoknak a kezdeményezői is, amelyek több ezer éven keresztül akár lakottak lehetnek, erődítettek, és hát olyan stratégiai pontokon kerülnek elő, mint Budafoknak a kiugró szirtje, vagy Soroksárnak egy körülárkolt területe, és az a Várhegy is feltételezhetően ezek közé tartozik, ahol most állunk, csak ugye a későbbi középkori palotaépítkezések ezeknek az emlékeknek a nagy részét tönkretették. És valamikor a vaskor időszakának a vége felé jelenik meg az első olyan település, nem messze innen, a Gellért-hegyen, amely a késő vaskori kelta időszaknak egy úgynevezett oppidum-szerű települése, amely már olyan városes jellegű település, ami kereskedelmi központként, szakrális központként, de például pénzverés helyeként is funkcionál, de biztosan már belélik abba a sorba, amely a késő vaskori város csíráknak, városkezdeményeknek a sorába tartozik. Innentől számoljuk igazából Budapest területének az első központi jellegű települését, és hát nyilván ez a kontinuitás a római korral folytatódik, majd a népvándorláskor századai után pedig a középkori Óbuda, Buda és Pest város kialakulásával válik teljessé.
A Budapesti Történeti Múzeum kiállításáról Szilas Gábor régésszel, a BTM ős- és népvándorláskori főosztályának vezetőjével, Tóth Farkas Márton régésszel, főosztályvezető helyettessel és Mészáros Boglárkával, a főosztály régészével beszélgettem. Rendhagyó módon a következő adásban folytatjuk a riportot. Most viszont hamarosan Civakháza határába indulunk.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.